Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyottok. A szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura. Hallgassuk meg lekcióképpen Ézsaiás proféta könyvéből, a második fejezetből az első 5 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ézsaiás proféta könyvéből az első 5 verset olvasom. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámóc fia, Júdáról és Jeruzsálemről. Az utolsó napokban szilárdan fog állni az úrházának hegye, a hegyek tetején kimagaslik a halmok közül, és özönlik hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják. Jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákob Istenének házához. Tanítson minket útaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart a nemzetek fölött, megfenyíti a sok népet, kardjaikból kapákat kovácsolnak, lándzsáikból metszőkéseket. Nép a népre kardot nem emel, hadakozás többé nem tanul. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk. Köszönjük, hogy ígéretünk van arra, hogy felragyog majd a te tanításod minden nép számára, és a kegyelem korszakában, amikor minden néphez eljut az evangélium, és az Úr hegye magasra emelkedik minden nép előtt. Mi is azért vagyunk itt, hogy a te tanításodat megértve a te ösvényeiden járjunk. Köszönjük, hogy nem csak ítéletet, hanem kegyelmet is adsz nekünk, ha meg is sebzel, be is gyógyítod a mi sebeinket, utat mutatsz. És ami eddig a feszültség, a háborúság eszköze volt az életünkben, az a békességnek is lehet az eszköze. És kardból kapa lesz, és lándzsákból metszőkések. Add meg nekünk, hogy a mi életünk is így tisztuljon meg, és forduljon át, ami romlásunkra van, legyen a mi javunkra, a te akaratod és kegyelmed által. Jöjj el közénk, add Istenünk a te világosságodat nekünk. Amen. Isten igéjét olvasom Malakiás proféta könyvéből, 3. fejezetből, 13. verstől a 18. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Malakiás proféta könyvéből, a 3. fejezetből, a 13. verstől 18. versig olvasom Istenünk igéjét. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondjátok, hiába való az Istennek szolgálni. Mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt? Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta, és beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelők és az őt nem tisztelők között. Kedves testvérek, de a nagy melegben mégis eljöttünk a templomba, úgyhogy mindjárt egy piros ponttal szeretném ezt jutalmazni. Másrésztől pedig a mai alkalommal a döntésekről lesz szó. Persze nem a teljesség igényével. Láthatunk két szakaszt az Ószövetségből, Az egyikben ugye egy eljövendő boldog korszak ígérete van, a béke korszaka az utolsó napokban, amikor az Úr háza és annak hegye minden hegy fölött fog állni, ami azt jelenti, hogy a hegyek a Szentírásban mindig a kultikus helyeket is jelentették, mert általában hegyeken építették a templomokat, vagy szent helyeket. Oda mentek az emberek áldozni, ha valamilyen istent imádtak. És az a kép, hogy a hegyek fölé emelkedik az Úr hegye, ez azt jelenti, hogy az Úrtól érkező tanítás minden más ismeretet, vagy minden más Isten ismeretet felülír, és egyértelművé válik az egész világon az Úr által adott tanítás. Mondhatjuk, hogy ez a korszak már valamilyen szinten itt van, hiszen az egész világon lényegében megismerhető az Úrtól jött tanítás. Ez egész világon elterjedt, bár vannak még helyek, ahol a mai napig is ugye azon dolgoznak, hogy megismerjék az Úr tanítását. Másrésztről azt is láthatjuk, hogy Jeruzsálemnek van egy fontos szerepe így, meg a Sionnak, mint szent helynek, ugye Sion hegye, ahonnan a tanítás az Ószövetségi szimbolikában megjelenik. Ugye a Sion hegyén jelenik meg az Úr, tőle jön a tanítás. Ugye gondolhatunk arra, amikor Mózesnek megjelenik Isten a hegyben és hegyen, és akkor hallják az Istennek a hangját, és annyira megijed a nép, hogy egyszerűen elviselhetetlennek élik meg ezt, és azt mondják, inkább Mózeshez beszéljen az Isten, ne hozzánk. És akkor a közvetítőnek a szerepe, amivel aztán később most mondhatjuk azt, hogy mi mennyivel jobban szeretnénk, hogyha személyesen beszélne, vagy hallhatnánk Istent, ugye, akkor volt egy ilyen kívánság, hogy nem. Ugye ma meg az emberek talán arra vágyakoznák, hogy de jó lenne, hogyha Istent ugye úgy hallhatnánk. De akkor ugye ez annyira félelmetes volt, hogy az emberek inkább azt mondták, hogy hát Mózes legyen az, tehát kell a közvetítő. És mi közvetítőn keresztül érthessük meg a tanítást. Ebben is ugye az utolsó korszakban, vagyis a mostani időben, mert ezt nevezhetjük az utolsó korszaknak, amikor a Szent Lelket elküldi Isten, akkor mégis azt mondja, hogy veletek fogok szólni, bennetek leszek, megértitek majd az én tanításomat, szívetekbe rejtem azt, és mindenki, a legkisebbtől kezdve, a szolgáló leánytól kezdve, a hatalmas úrig, vagy nemes emberig is, mindenki megértheti és közel kerülhet az Istenhez. Tehát Isten mégis úgy gondolta, hogy ő személyes szeretne lenni. Mindenkinek a szívéhez szóló. Nem csak egy olyan Isten, aki minden hegyen fölül van, és nagy messzeségben található az emberek mindennapjaitól, hanem olyan, aki közel jön hozzánk, és ebben láthatjuk Krisztusnak a példáját, aki ott járkált az emberek között, beszélt, tanított, hétköznapi példákat mondott, és úgymond az emberek szíve megnyílt, és befogadták Krisztust, és aki Krisztus befogadta, befogadta azt, aki őt küldte, azt az Istent, akiről itt az Ószövetség is beszél, vagy akivel Mózes is találkozott, az a hatalmas Isten, akitől megrettentünk, tudott annyira közel jönni, és emberi lenni, és a mi léptékünket felvenni, hogy mi már úgymond nem félünk az Istentől. Hát a mi Isten félelmünk az nem az a fajta félelem kell, hogy legyen, hogy mi rettegünk Istentől, hanem ez a félelem a tisztelet. Hogyha már félelemről beszélünk, akkor inkább a fiú, ahogy tiszteli az atyát, és ahogy az a fajta szeretet kapcsolat fölépül. Inkább szeretet kapcsolatnak mondhatjuk ezt az Új Szövetség fényében, nem pedig annak, hogy valami fajta olyan rettegni valónk lenne az Istentől. Mert akkor félelemből szolgálnánk Istennek, nem pedig szeretetből. Félelemből szolgálni pedig rengeteg problémát szül. Aki félelemmel szolgál az Istennek, és szívében feszültség van, úgymond stresszbe van Istentől, hogy most vajon mi lesz, azt a stresszt elég nehéz kezelni. Mert mindig van valami, ami nem úgy sikerül, ugye? És a stressz egyre jobban növekszik bennünk, hogy hát akkor Isten most. És akkor erre pakolni különböző rétegeket, gondolatokat, érzéseket, és akkor az ember összezavarodik. hogy ezt most Isten akarta így, vagy én tettem rosszul, én gondoltam ezt, vagy rosszul cselekedtem, azért van ez a büntetésem, és már akkor összekeveredik, mert fél és szorong az ember, Isten előtt, önmaga előtt, és már nem tudja, hogy ő hibázik, Isten tesz úgymond valamit ellene, és akkor most mi van? Ellenem van Isten? Vagy pedig velem? Ismerjük ezt a helyzetet, hogy összekavarodik az ember. Malakiás próféta könyve lényegében ezt a helyzetet mutatja meg, amikor a tapasztalat útján járó ember azt ebben pörög, hogy most akkor érdemes-e egyáltalán nekünk Isten tisztelnünk. Hát ugye belekerülünk egy olyan helyzetbe, amikor ezt érhetjük, vagy magunkat rajta kapjuk azon, hogy végigfut rajtunk az a gondolat, hogy nem is érdemes Istent keresni, vagy imádni, vagy úgy élni, ahogy ő minket tanít. Hát hiszen sokkal egyszerűbb nélküle élni. Hát nézzünk körül, akik nem foglalkoznak Istennel, élik a maguk világát. Úgymond lehet, hogy rosszat is tesznek, de mégis sikeresek, és jó az életük, tehermentesen élnek, úgymond nem törődnek azzal, hogy most Isten mit szól ehhez, hanem élnek kedvük szerint. Sokkal sikeresebb emberek. És ez az a példa, amikor ugye Malakiás könyvéből ezt olvastuk, vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr, ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellene, tehát egy kicsit tudjuk adni ezt a, nem is tudjuk, miről van szó. Ugye az Isten előtt is tudjuk azt, amikor Isten mond valamit, hát nem is értem, hogy mit mondasz nekem, ugye? És akkor itt pár pillanat, vagy pár év ugye el szokott szaladni az ember életében, mikor így mondjuk, hát nem is értjük Istent, ez néha 10 évet is jelenthet. De itt ugye a példázza, vagy a szövegünk szerint azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit ránk bízott, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. És annyira eszembe jut ugye az új szövetségi példázatban, amikor ismerjük a tékozló fiú példázatát, és akkor ott van az idősebbik fiú, aki otthon marad, és hát szolgálja ugye Isten, ugye az atyát, és a tékozló fiú az meg elment, aztán kikérte az életét, és úgymond élte a világát. És amikor visszajött a tékozló fiú, ugye látja az idősebbik fiú, hogy milyen nagy vigasság van, és megbotránkozik ő önmagában, meghasonlik a saját atyával, és akkor, hát én mennyit szolgáltam neked, én ittettem, és még egy, nem kaptam semmit sem tőled, nem volt vidámság, meg semmi, csak itt robotoltam, itt adtam. Ugye ez a gyászoltunk előtted. Ott van az ember szívében az, hogy mennyi mindenről lemondtunk az Istenért. Hát ez sem lehet, az sem lehet, így sem lehet, úgy sem lehet. És akkor ezzé válik ugye egy élet, hogy mindig azt nézzük, hogy most akkor Istennel, most akkor hogy legyen, és hát nincs is ennek értelme rájön, mert nincsen öröme benne. Nincsen öröme benne. Ahogy mondtam, nem lehet félelemből szolgálni Istennek, csak attól, mert félünk, hogy mi lesz, és akkor mi jön, rájövünk arra, hogy aki meg nem is félte Istent, az nem lett semmi. Ez volt az alapvető konfliktus. Hát mi félünk Istentől, hogy valami nagy tragédia esik ránk, hogyha nem neki szolgálunk, aztán rájöttünk, hogy mások nem féltek, azt nem jött tragédia. És ez volt a konfliktus. És akkor mondták, hogy mi értelme van, ugye, neked szolgálni. Hiába való az Istennek a szolgálat, mert az emberben ugye kialakul egy ilyen adó-kapok effektus, úgy gondolja, hogy ha szolgálok Istennek, vagy neki, akkor majd ő nekem ad. Ez mint a cserek-áru kapcsolat, hogy ugye az alapján mérjük le, hogy most akkor van-e értelme, hogy mi lesz akkor ennek a hozadéka. És rájöttek arra, hogy hát ugyanolyan életet élünk, mint a másik, sőt, még a másik jobban él. Hát akkor minek? Akkor minek jöjjünk? Minek keressük az Istent? Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. És ez a tapasztalat azóta is így van. Szerintem nem változott meg. És hogy miért nem változott meg? Mert itt jön a lényeg. Mert ha Isten úgy viszonyulna hozzánk, mint ahogy mi azt szeretnénk, akkor soha nem vizsgálná meg a szívünket. Mert akkor, amikor ebbe az állapotba kerül az ember, hogy így látja ezeket az egyenetlenségeket, úgymond igazságtalanságokat az életben, akkor dől el, hogy ő igazából mély szolgál az Istennek. Mert amikor egyenetlenségek mutatkoznak az életünkben, nem olyan rózsás minden, pedig szeretjük az Istent, járunk az ő útján, nem annyi minden jót kapunk, a gonosztevők talán többet kapnak, boldogabbak, gyarapodnak, akkor vizsgálódik meg a mi szívünk, hogy mi Istent szeretjük tényleg. Vagy pedig azokat a dolgokat, amikor anyagivá válik, amikor protekcióvá válik az Isten, mert úgy én most könnyebbik utat kaptam, vagy segítséggé materializálódik valami isteni erő, vagy valami ugye mindig siker lesz, akkor könnyebben szeretünk járni, de amikor nem könnyű az út, amikor nehézségbe jutunk, sőt másoknak jobban megy, akkor mindjárt ott van az ember szívében, és ez annyira emberi, ezért nem kell magunkat megvetni, vagy őket sem kell megvetni, ilyenek vagyunk. Ugye ez meg a másik. Hogy az embernek rá kell jönnie, hogy hát ez bennünk van. Hát nem, mi nem vagyunk ilyenek, csak ők voltak. Ugye? Hanem fölismerhetjük, hogy hát ott van csírájában az elégedetlenség. A Szentírásban nagyon sokszor feljön, mint alapvető probléma az elégedetlenség, és az, hogy a mi hitünk, az sokszor az, hogy mi elhiszünk valamit, hogy mit szeretnénk, és azt szeretnénk, hogy az úgy legyen. Bár Isten mondja, hogy ha hiszitek és szívből hiszitek, akkor minden, amit kértek, ugye megadatik nektek. Csak ott a hitnek van egyfajta tisztasága, hogy előbb az Istent, hogy az a hit, amivel mi kérjük az Istent, és minden megadatik nekünk, annak a hitnek a legelső kérése az, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. És akkor itt már ugye nagyon megérkeztünk, hogy egy elfogadásba vagyunk benne, hogy az első, legfontosabb dolog az, hogy rá tudunk hagyatkozni Istenre, akkor mi által tudnánk mi elégedetlenkedni. Az elégedetlen embernek vágyai vannak, céljai vannak, elképzelése, azok nem sikerülnek, azért elégedetlen. És akkor persze, hogy Istennel lesz elégedetlen, akitől kérte, hogy mindezek megvalósuljanak, és akkor jön az ördögi kör, hogy pont azért, mert volt hite, csak negatívan működött, vagy nem helyesen, azért lesz neki csalódása. Azért jut el ebbe az állapotba, hogy fölteszi azt a kérdést, hát, hogy vakmerően beszélünk Istennel szembe, hogy van egyáltalán hiába való az Istennek szolgálni, vagy vele kapcsolatban lenni. Tehát ezért kell a hitet, ugye, ahogy Pál is mondja, hogy a hitet mindig vizsgáljátok meg, hogy valóban hitben vagytok-e. Vizsgáljátok meg a ti hiteteket, azt meg lehet vizsgálni. Hogy mi az, amit ti hitnek neveztek magatokban. Nézzétek meg, hogy vajon hitben vagytok-e, és itt most ezt a szempontot tudnám mondani, hogy valóban tényleg, ha hited van, és hiszel Istenben, azt vizsgáld meg, hogy te szereted őt. Azért szolgálsz neki? Önmagáért? Nem azért, mert mit kaptál, vagy mit nem kaptál. Ezek változó dolgok Istennél. Mondhatom azt, és ez lehet, hogy nem annyira jó hír, de Isten ad, és Isten elvesz dolgokat. Nem azért, mert hogy nem szeret. Meg az élet valahogy úgy van megalkotva, hogy még akik szeretnek, akiket ő nagyon szeret, azoknak is sokszor szenvedéseken kell átmenni, és ha azok mindig azt mondanak, hogy jó, Isten most már nem szeretsz engem, mert szenvedésen mentem át, akkor Isten így körben is azt mondja, gyerekek, miről van szó? Hát nem azt jelenti, hogy én nem szeretlek titeket. De az életben át kell menni. Egy csomó minden, és csomó mindent meg kell tanulni. Isten mellett is. És soha nem ígérte Isten azt, hogy nekünk minden a kívánságaink, és a vágyaink, és a terveink szerint fog történni. És soha nem ígérte. Csak van egy képünk, ami bennünk akarva akaratlanul, hogy Isten bennünket szeret és jót akar nekünk, és ez a mi elképzelésünk, hogy akkor Isten mindig azt fogja nekünk adni, ami nekünk jó, ugye? És ebben a képben való csalódás. De ez olyan, mint egy gyermeki hitfelfogás, amikor a gyermek mindent én központúan akar nézni, és minden az, ami nekem jó, az jó mindenkinek, nem? Mert nehéz az életet így, mert ami nekem jó, az lehet, hogy a másiknak nem lesz jó. Ugye? És akkor mindenki magának szeretné, hogy nagyon nehéz dolga van Istennek, hogy mindenkinek teljesítse a kívánságát, mert az érdekek és a nézőpontok változnak. És ezért aztán ebből az következik, hogy van az a pozíció, amikor éppen nekem nem lesz annyira jó, és a másiknak lesz jobb, de ez nem azt jelenti, hogy minket Isten úgymond nem szeretne. Csak vannak helyzetek, amikor különböző pozíciókba kerülünk. Néha pozitív szereplő vagyok, néha negatív szereplő vagyok egy adott helyzetben. Na de pont ez a lényeg, hogy amikor erről beszélgettek egymás között, azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. Tehát valahol az Isten akkor figyel a legjobban, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk, és akkor nézi az övéjének a lelkét, hogy melyik irányba mozdul el, és beírta egy könyvbe az Úr előtt emlékeztetőül azokat, akik őt félik, és megbecsülik a nevét. Vagyis mi a legfontosabb? Nem az lesz a legfontosabb, hogy mit kaptunk, mit veszítettünk, hanem valahol az a fajta belső lelki kapcsolópont, hűség, amit mi az Isten iránt érzünk, az valahol mindennek a lényege. És ezt egy kincsnek nevezhetnénk, a hitnek is valahol ez a lényege, hogy Istenhez való kapcsolatunk oly becses a mi számunkra, hogy semmiért nem adnánk oda, sőt, azt fel nem tételezzük, hogy ezt egyáltalán oda kéne adni, vagy be kellene áldozni valamiért. Még akkor is, ha úgymond mindent elveszítek, vagy az egészségemet elveszítem, vagy szeretteimet elveszítem, vagy bármit elveszítek. De az a gondolat, hogy Istent elveszíthetném, és azt is odaadom, vagy azt mondom, hogy tessék, akkor veszem az Istennel való kapcsolat, mert ezt már nem bírom elhordozni, ugye? Ez egy emberi dolog, csak nem veszi észre, hogy mindaz, amiért az egész élete megtörtént, és mindaz a jó vagy rossz, ami történt vele, végső soron minden el fog múlni. És egy dolog maradhat meg neki igazából, amit úgy hívunk, hogy örökkévaló. Tehát a mulandóért beáldozzuk az örökkévalót, és azt mondjuk, hogy nincs értelme az örökkévaló dolgoknak, a mulandóból nézve, hát nincsen értelme, minden változik. És ezért csalók a világ, vagy a világias gondolkodásmód, mert a világ fordítva működik, azt mondja, hogy éljünk már, kárped ilyen van, most azt számít, ami most van, nem az, hogy mi lesz, vagy lesz-e örökkévalóság, vagy mi lesz a lelkünk, hát hol érdekel minket, hogy mi lesz a lelkünk, hát úgyis meghalunk, hát nem. És hogyha ezt ültetjük el az emberekbe, hogy nincsen lelked, nincsen teremtőd, akkor nincs az az érték, amiért én ma vállaljak bármit a lelkemért, vagy az Istennel való kapcsolatomért, hiszen az nincs. Nem jelenik meg értékképpen. Azonban Istennél pont fordítva van, ahogy Jézus is mondta, ne gyűjtsetek magatokat kincseket a földön, mert ugye rozsda, moly, tolvajok ellopják, hanem gyűjtsetek magatokat kincseket a mennyben. Vagyis lelketekben, mert ti mentek ám majd valahova. Mindaz, amit gyűjtöttetek, az a tiétek lesz. Csak egy dolog nem lesz a tiétek, amit így gyűjtöttetek. És ez a döbbenet, hogy amikor verjük az asztalt, hogy ez sem az enyém, ez sem jutott nekem, és nekem ez jár, azért verjük az asztalt, ami nem is lesz a miénk. Tehát így, úgy itt fogjuk hagyni, mint a síc. De akkor annyira fontos, annyira ugye életünk középpontja, de érthető, hát persze, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy az egzisztenciánk meglegyen, és valahol ezt nem is lehet kijátszani. Az egy furcsa gondolat lenne, hogy ugye a másik véglet, hogy mi mindennel ne foglalkozzunk, csak az Úr. Ez sincs benne a Szentírásban. És ne foglalkozzál semmivel, csak az Úrral, mert akkor az egy másik véglet, hogy az anyagiakon, a földi létben nincs meggyökerezve az életünk, nem értünk hozzá, eltékozoljuk, úgymond nem jól kezeljük a földi utunkat. Az sem jó, mert a földi út az lehetőség arra, hogy mind a földi javakon, ha hűségesek vagyunk, úgy a mennyei javakat nem bízzák ránk, hogyha mi hűtlenek vagyunk a földi javakon, ahogy mondja is Jézus. Ha hamis mammonon nem voltatok hűek, akkor ki bízza rátok az igazi kincset? És valahogy így van viszonyunk a földi dolgokkal, hogyha azokban nem tudjuk megvalósítani azt, hogy úgymond jól sávfárkodunk, akkor az égi dolgokkal, lelki dolgokkal és a lelkünk dolgokkal, hogy fogunk jól sávfárkodni? Hát ugyanaz a buktató, tehát tanulásképpen kapjuk a földi élet dolgait, sávfárkodjál vele, rád bíztam, adtam neked lelkedet és a lelked, de soha ne felejtsd el, hogy ezek a dolgok mintegy összefüggnek, és a végső cél az lényegében az, hogy az életet teljes legyen. És amikor az életed teljes lesz, és ezt aratásnak mondjuk, amikor valaki egy életet leél, és elköltözik ebből a világból, learatja mindazt, amit itt vetett, amit döntött, ahogy szólt, cselekedett, mindent magában hordoz. Nem kell senki se, hogy oda menj és felsorolja neki, hogy te ezt tetted, azt tetted. Az benne van. Az egész életét ő önmaga viszi, a kapcsolati rendszerét, mindazt, ahogy élt, szólt, gondolkodott, cselekedett, Istennel volt-e, nem volt. Bármi mindent egyszerre visz magába, azt nem lehet kitörölni. Mert az ő önmaga, ő lett az, ahogy élt. És az egész életét vinni fogja. És akkor milyen nagy dolog az, amikor az ember békességre tud jutni önmagával és Istennel, és azt mondja, hogy jól van ez így. Jól van ez így. Lehet, hogy veszítettünk is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem veszítünk, hogy nem bizonyosodottak be rólunk, hogy na hát ezt rosszul cselekedtük, vagy bármi. Miért? Mert hogy nem csak fehér oldala van az embernek, hanem van egy árnyék oldala is minden embernek. Itt nincsen csak jó emberek, meg vannak a rossz emberek, ugye? Ugye, mint ahogy itt most a példában, hogy vannak az istenfélők, meg vannak a nem istenfélők. Ugye, és akkor ez így van szembeállítva, hogy mi vagyunk a jók, ők meg a rosszak, és hát Isten, hogy lehet az, hogy a rosszaknak meg jó megy? Csak ezt a szembeállítást Isten nem így akarja, hanem azt mondja, hogy mi mindannyiunknak, ő az Isten, és mindannyiunkban van jó és rossz. És erről elfelejtkezik az Isten félő ember is, amikor fölháborodik. Az mi az, ami fölháborodik? Az az ő árnyék személyisége. Úgymond az a sötétebbik oldal, ami azt mondja, de hát nincs értelme Istent szeretni. Pont az Isten szerető mondja. Vagyis nem a hitetlen mondja, mert a hitetlen mondhatná, aki nem hisz, hogy hát én nem félem az Istent. Ő mondja ki saját magába. Tehát ott van benne. Hát onnan jött az, más tanácsolta neki, hogy ezt mondja. Nem, az benne volt. A saját lelkében. Tehát azért van az, hogy Isten látja például azoknak a hitetlen embereknek és az életét most a mi mérlegünkkel, akik látszólag nem hisznek ő benne. Most így mondom. A rossz embereknek is van világos oldaluk. Néha jó ember sem segít, néha meg a rossz ember is tud segíteni. És így nem merevek a határok. Az majd az Isten titka lesz, hogy ki szív szerint majd hogy lesz. Mert az Isten munkája az a szívek rejtekében történik, mint ahogy titokban az Isten meghallgatja a híveit, hogy miről gondolkodnak, hogy beszélnek el. Meghallgatja Isten, úgymond a hitetlenek közé is elmegy, miért nem menne el. És megnézi az ő szívüket. És mit ír föl az ő könyvében, hogy kinek fog kedvezni és kinek nem. Ki az, aki belátja a megnyílást, az már az ő dolga lesz. És ezért van az, hogy mindenki csak saját magát tudja igazából tisztán látni. Én egyetlen egy ember sem láthatok totális tisztán, hogy ő most aztán olyan hívő, hogy ő aztán annyira rossz ember. Én ezt el tudom dönteni. Láthatok dolgokat, vannak érveim, bizonyítékaim is lehetnek, de ezt a magasságot nem érhetem el, azt a tökéletességet, mint amit Isten játszik könnyedséggel el tud érni egy ember lelkét ismerve. Tudja, hogy mit megy át. Miért lett olyan, amilyen lett? Az sem mindegy, hogy kinek milyen volt az élete útja, milyen lehetőségeket kapott. Mivel élt, mivel nem tudott élni, ki mennyit nehezítette az útján, vagy ő önmaga nehezítette saját útját, mind-mind más okok. És akkor látni fogjátok, hogy akiben még egy szikra is van, vagy aki azt mondja, hogy a szívében úgy beszél Istenről, hogy van benne egy szívbeli érzés, hogy Istenhez ragaszkodik, egy halvány szikrája, hogy az életben fölgyullad benne, hogy én szeretem azért mégis az Istent valahogy szívemben. Én elrejtem ezt, és én nekem ez fontos, azt Isten megjegyzi. Aki csak egy picit is tesz, ő érette vagy másokért. Az Istennek cselekszik, és megbecsüli az ő nevét. Most ebben a szempontból ugye magunkat is leleplezem, Hát a Biblia alapján azt mondjuk, hogy nem tudjuk 100%-ig mindig az Isten nevét megbecsülni, mert bennünk is hívő emberekben ott van a gyarlóság. Ahogy föllázadunk, nem? Ne úgy legyen, ahogy te akarod, Istenem. Ugye ez bennünk van. Tehát ugyanígy benne van a másik oldalban is, de könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. És itt jön a tiszteletnek, vagy a szeretetnek a megnyilvánulása. Nem félelemből és semmi másból ne legyen úgymond az Istennel való kapcsolatunk, mert az mind gyönge lábakon áll. De valaki úgymond tisztelve szereti Istent, meghagyja őt Istennek, nem teszi túl emberivé, nem magyarázza túl, nem próbálja lerángatni a maga gondolati szintjére, és azt mondja, hát Istenem, ha te vagy, akkor neked így kell mindenképpen ám. És jól elimádkozom, hogy hogy legyen. És ha nem úgy lesz. Nem az a baj, hogy mi rosszul imádkoztunk, hanem az a baj sokszor, hogy imádságainkkal nem engedjük meg Istennek, hogy ő Isten legyen. És azért nem felel az imádságunkra. Abban a pillanatban, amikor pedig egy ember őszinte tud Istennel lenni, és megadja Istennek, hogy ő Isten, én meg ember vagyok, és úgy kér tőle, vagy úgy szereti őt, tiszteli őt, abban a pillanatban különbség lesz, amely meg fog nyilvánulni az ő javára. Ez a különbség lesz az, amit ezt mondja a szövegünk. Különbség van az igaz és a bűnös között. Úgymond a bűn, vagy így mondjam, az a fajta hozzáállás, amikor Istent nem hagyom meg Istennek. Vagy kicsinyítem, ugye? Vagy pedig felnagyítom, de nem jól. Despotának állítom be Istent. Hogy úgy próbálom feltüntetni, hogy Isten csak mindig ezeknek ad ám igazat, meg így is adjon. Ő nem egy könyörülő, irgalmas mindenki iránt, hanem csak a jókkal van. Hát ez hol van? Isten az emberekkel van, jóknak és gonoszoknak felhozza az ő napját, és mindenhonnan gyűjt Isten, és a pillanat alatt a gonoszból lehet jó, akit ő megszólított, abban a pillanatban megszentelt ember, és a jó, aki meg ott hajbókol előtte, az meg lehet egy megáltalkodott, rossz indulatú ember, aki nem tud megbocsátani, nem tud túllépni. És ezért veszélyes az, hogy mi magunk is át tudunk alakulni a következő pillanatban, és amikor ezt megérti az ember, hogy én magam is hirtelen önmagam árnyéka tudok lenni, akár Istennel kapcsolatban is, akkor még inkább úgymond imádkozni szoktunk, és kérni szoktuk az Istent, hogy könyörüljél rajtam, ilyen értelemben, hogy hozzám illő úton vezess engem, hogy a lelkemet mindig belőle tudjam táplálni, és ne tudjam ezeket a kérgeket vetni magamról, mert előbb-utóbb kialakulnak képzeteim, és ezektől a képzetektől meg kell szabadulnom, mert ezek választanak el tőled. Például az, hogy én jó ember vagyok, másik meg rossz. Ez egy képzet. Ilyet a Szentírásból így nem nagyon olvasgatunk, hogy ebbe gyakoroljuk magunkat, hogy én jó ember vagyok, a másik meg rossz. Ezt úgy nem nagyon javasolja, hogy ebben éljünk. Hívőként, hogy vagyunk mi a jók, és vannak a rosszak. Mert ez ehhez vezet. Ez a nézőpontot, hanem pont azt javasolja nekünk a Szentírás, hogy irgalmasak és könyörületesek legyetek egymáshoz, szeressétek az Istent, és lássátok azt, hogy Isten mindnyájunknak a teremtője. És mindenki ezért ugye átalakulásban van, mi is voltunk egyszer Isten nélküliek, aztán Istennel jártunk, és ugyanúgy ez a folyamat bárki számára nyitott, és nincsen lebetonozva. Illetve ne gondolja magáról az, aki már Isten félő, hogy ő bármit gondolhat, mert ennek a történetnek ez is lényege. Hát én már Isten félő vagyok, én már még gondolhatom azt is, hogy mi értelme van Istennek a tiszteletének. De ezt titokba mondom csak, egymás között magunknak, mert hogy nincs is ennek értelme. De azért én még oda tartozónak vélem magamat. És ez is egy olyan lelepleződés, hogy az Isten, amit mi titkolunk, az ő előtte nyilvánvalóvá tud válni. De ez is a javunkra van. Nem gondolom azt, hogy Isten az övéit ezen az úton meg akarja, vagy el akarja veszíteni, inkább fel akarja őket ébreszteni. És így van az, hogy helyes döntéseket hozni. Ugye mi szeretünk, egy nagyon fontos döntés van, amit mindannyian meghozhatunk, és akkor lezárom ezt a gondolatot. Igazából az, hogy az Istennek a szeretetét, ugye mint az első és nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ez az egy jó döntés van. A többi döntés mind ennek a folyamánya. Az egy jó döntést meghozod, és ezt a döntést tisztán tartod a szívedben, a többi döntéseid jók lesznek, hidd el. Még akkor is, ha nem láttál valamit, és idézőjelben rosszul döntöttél. És annak is biztos oka volt, úgy láttad, úgy gondolod. De az egy fő döntésedet, hogyha megtartod, az lesz a fő döntés. Az az igazi, helyes döntés. És az át fog téged segíteni, és amikor Isten ezt tudja, hogy te ezt döntöttél ő mellette, bármi is történt veled, akárhova jutottál idézőjelbe, hoztál kisebb vagy más döntéseket is, amelyek nem voltak jó, ki nem hoz? Mindenkinél van így, mert nem látjuk át az élet dolgait. Nem lettünk tökéletesek. De ezt az egy döntésben, hogyha hűségesek leszünk, akkor itt van, akkor ismét látni fogjátok, hogy van különbség. A között, aki szeret engem, és így mondom, hogy igaz, és a között, aki nem szeret engem, és így mondom, hogy bűnös. És akkor így már egyszerűbb, hogy szereted? Szereted Istent? Ez a lényeg, nem az, hogy most igaz vagy bűnös. Mert lehet egy bűnös ember is, aki szereti az Istent. Nem tudjuk elképzelni? Teszi a rosszat, de valahol a szívében lehet, hogy ott van, hogy szereti az Isten, csak nem tudta az életében, magát nem tudja vezetni, emberekkel összeveszik, bármi van. De lehet, hogy a szívében valahol nagyon mélyen szereti az Isten. Nem kizárt dolog. És aztán majd megszólítja őt. És ez lesz az alapvető jó döntése. A Szentírásban megnézzük, hogy Jézusnak a gyógyításainál, akárki meggyógyult és bármilyen betegségben vagy nehézségbe került, ezt az egyetlen egy jó döntést hozta meg. Amikor leborult Jézus előtt, amikor Istenhez folyamodott és imádkozott, vagy szeretetét kifejezte, a tékozló fiú is egyetlen egy döntést hozott. Visszaemlékezett arra, hogy az atyám házában még a béreseknek is jobb dolguk van. Hogy valaki engem szeret, hogy valahova visszamehetek, és van vele egy kapcsolatom, amit fölvehetek. Ez az egy jó döntés. És ez megváltoztat mindent. És ott jön az idősebbik fiú, aki otthon marad, gürizik, de nem szereti igazából Istent, ez a döbbenet. Megcsinál mindent, de valahol gyűjtögeti a dolgokat, és amikor látja, hogy valaki csak úgymond szereti az Istent, de közben hogy élt, hogy egyszer csak elkezdte szeretni az Istent, akkor igazságtalan az Isten. Hát én itt minden jó megcsinálok, ő meg visszajön, és akkor úgymond megbánja a dolgot, és neki mindent lehet. Nekem pedig nem lehetett semmit, ugye? És ez milyen torz tükör, és ez a döbbenet, hogy Isten iránti szeretetünk nehogy ezzé váljon, mert akkor így elveszik az Isten szeretet, az igazság, az emberekkel való kapcsolatunk, mert mi leszünk, akik megcsaltak. Hát a hívő ember mondja magára, hogy megcsalt engem az Isten, hát itt hogy létezik, hogy ilyenek vannak? És én nem vagyok boldog, miközben én szerettem az Istent. És azonnal le tudjuk leperezni, hogy ennek a gyökere ebben van. És ameddig ezt az ember nem érti, nem veszi észre saját magában, addig mérgezi, mert ez a keserűségnek a gyökere. A keserűség pedig meg nem érgezzen benneteket, és ne fertőzze meg a ti szíveteket, mert végeredményben ez választ majd el Istentől. És mi volt ugye a tékozló fiú történetében? Ugye vigasság volt, öröm volt. Amikor hazatért, megtaláltatott az, aki elveszett, úgymond a bűnös fiú, tehát a jó fiú, aki meg Istent szerette, meg szolgált neki, az pedig felhúzta az orrát, és elment, megsértődve. És akkor itt már megérthetjük, hogy van az, amikor megsértődünk Istenre. Voltunk már úgy, hogy úgy igazán jól meg tudunk sértődni, megbántódik a mi lelkünk. Mert valami olyan kombinációt kapunk az életbe, amikor így sértett félként állunk meg, hogy ez hogy, hogy történhetik, ez meg velünk. Hát úgy, hogy valószínűleg egy ilyen érzelmi, gondolati kapcsolati konfliktusba kerülünk, élethelyzetekbe kerülünk, ahol nekünk valami fajta képzeteink vannak, hogy mi jár nekünk és mi nem, és ebben mi vesztesként éljük meg önmagunkat, és azonnal berántjuk az Istent okozóként, hogy hát ezt miért okoztad nekem, és itt nekünk kell tisztulnunk. Nem Isten az, aki rosszat akart. Erre mondja az idősebbik fiúnak, hogy de hát mindenem a tiéd. Mindenem a tiéd. Istenről még annyit lehet most aláhúzni, még aztán vége, hogy Isten semmit nem tart vissza, ez nekünk felfoghatatlan. Isten semmit nem tart vissza tőlünk, bármennyire is úgy tűnik, hogy mintha visszatartom, de semmit nem tart vissza tőlünk, ami életünk és lehetőségeink és minden, amit adott nekünk, azt azért adja, hogy tapasztaljunk és megismerjük őt és önmagunkat. És mindig ad egy újabb ismeretet önmagáról, és ez azt jelenti, hogy azért nem tart vissza semmit tőlünk, mert az idősebbik fiúnak azt a tapasztalatot adja, amiben az idősebbik fiú még vak. Vak volt a fiú erre a szeretetre. Az idősebbik fiú nem tudta, hogy mit jelent az, hogy feltétel nélküli szeretet. Az idősebbik fiú csak a feltételes szeretetet tudta. Ezt megteszem, és ezért szeretlek. Csak akkor nem teszi meg, akkor nem szeretjük. Ugye? Nem ismerte, hogy az atyának olyan szíve van, hogy feltétel, idézőjelben feltétel. Hát azért vissza kellett hozzá menni, meg kellett bánni, ez igaz. De a szeretete feltétel nélküli volt. Én mindig szerette azt, aki elment. Ő meg pedig már szívében lemondott a testvéréről. Már lehet, hogy azt mondta, hogy nekem nem is a testvérem. Mert aki így elmegy, és így elhagy, meg nem tudom, hogy ez már nem a testvérem. Ugye? Elveszett már, meghalt. Vége. Nincs, leírta magát, nincs már visszaút. És ez az, amit meg kell értenünk, hogy Isten feltétel nélküli szeretete, ez egy olyan titok az ember számára, ami megbotránkozhat. Mert ha létezik, hogy Isten ilyen értelemben feltétel nélkül tud szeretni, persze ennek vannak feltételei, értsük jól, hogy a tékozló fiú rájött arra, hogy az Isten feltétel nélkül szereti, azért megy vissza. Hát tudta, hogy vissza fogja fogadni, vagy legalábbis remélte, hogy nem egy nagy jobbot, meg egy balost fog kapni, meg a hátára 40-et, hanem aranygyűrűt, meg fehér ruhát. Ugye? És ezt mi igazságtalanságnak véljük, amikor az Isten feltétel nélküli szeretetét érezzük meg, csak mi az Isten feltétel nélküli szeretetének a feltétele? Hogy ezt a feltétel nélküli szeretetet megértsük. Ez az egy feltétele van, csak ezt nem értjük meg. És itt csavarodik meg mindig a történetünk, ezért sértődünk meg, mert ezt nem tudjuk, mert ennyi a feltétele. Aki ezt megértette, az mind bemegy az Isten nyugalmába. Aki ezt nem tudja megérteni, és feltételekhez köti, azok mind kimaradnak. És kívül maradnak az örömből. Bármennyi feltételt is tartasz meg az Istennel kapcsolatban, hogy így legyen, úgy legyen, ezt teszem, mindig az lesz, hogy a sor végén ott lesz a kérdésed, de hát a másik ezt nem tette meg, és mégis jól él. Figyeld meg, ez mindig így lesz. De amikor feltétel nélküli szeretetet megismerted, ismerni, nem fogod húzni a strigurákat, hogy én ennyi jót tettem, uram, aztán ennyit, aztán a másik meg csak ennyit tett, meg annyit. Nem kezded el húzogatni a strigurákat, hogy ki a jó ember, ki a rossz ember. Mert rájössz arra, hogy nem így működik Isten. Annak ellenére nem azt jelenti, hogy ne tegyük meg, amit Isten mond. Vagy ne járjunk az ő útján. Ugye ez az ellentét, hogy hát akkor, ha nem feltételekhez köti Isten a szeretetet, akkor mi járjunk az ő útján, ha úgyis megadja majd nekünk. Hát azért, mert a feltétel nélküli szeretet, az megint egy szeretet kapcsolatba tud igazából kibontakozni. És ez az Isten jelleme, nem pedig a mi adok-kapok viszonyunknak a függvénye, értjük? Azért ragaszkodik Isten ehhez, hogy ő ilyen, mert amikor megértjük, akkor látjuk, hogy az ő nagysága és tökéletessége milyen nagy. És nem pedig egy ilyen csinovnyik, aki egy ilyen könyvelő, aki így mindig lekönyvelő, hogy ezek a rosszak, meg azok a rosszak, hanem azt nézi, hogy ki az, aki őt szereti. Mert itt is az volt, könyvek nyitatnak meg. Nem azt írta fel Isten, hogy mennyi jót tettél, meg mennyi rosszat, hanem az, hogy hozzám hogy viszonyultál. Volt benned valami, amiért te azt mondtad, hogy engem szeretsz? Ez mi? A feltétel nélküli szeretetnek. Hogy te gondoltál rám, és szerettél engem? Na ezt én majd neked, mint az utolsó napokban, majd visszaadom, mint ahogy az atya szereti az ő fiát. Hogy szereti az Atya a fiát? Feltétel nélkül. És ha benned egy kicsi szikra volt bármikor az életben Isten iránt, és azt te kifejezted, elmondtad, gondoltad, szóltad, arra Isten nagyon félem, azt mondta, na ez az a szeretet, hogy én szeretlek téged. Te is tudtál úgy szeretni, hogy nem volt jó, de azért mégis azt mondtad, hogy szeretsz. Akkor tettél egy lépést a feltétel nélküli szeretet útján. Mert lemondtál arról, hogy neked ez jár, vagy ezért te igazságtalan, vagy bármi, vagy szomorú lettél, vagy valami nem úgy sikerült, és úgy is tudtál szeretni. Ezért én is úgy szeretlek téged. Tehát ez az egyetlen, idézőjel mondom, jó döntés, ami, ha hiányzik, minden döntésünk tévvágányon van, különböző okokozati síkokon, ha ez a jó döntés, és értjük az Istent szívünkkel, lelkünkkel, akkor mindenre azt tudjuk mondani, jól van ez így. Mert a javunkat fogja szolgálni. Amen. Hozzunk. Istenünk, talán nehéz a lecke, hogy mit jelent az, hogy a te lényed feltétel nélküli szeretet, amelynek vannak feltételei látszólag, és valóságban is, mert egy úton járhatunk, dönthetünk, és figyelembe vehetjük a te akaratodat, és aztán egyszer csak azt látjuk, hogy mások nem is figyelnek, és mégis jól megy nekik. És nem értjük, hogy hogy működik a világ. Látjuk, hogy a te szereteted ott is gyümölcsöt hoz, ahol látszólag mások nem vetnek, vagy rossz magot vetnek. És talán azt gondoljuk, hogy hiába való téged szeretni. És közben nem vesszük észre, hogy ez a lényednek a csodálatos volta miatt működik így, hogy te nem ember vagy, hanem Isten. Aki nem egy lelki adókapokban nyilvánulsz meg velünk, hanem saját lényedből adsz nekünk, és vezetsz bennünket, és áldod azokat is, akik téged átkoznak, és tanítod azokat, akik téged áldanak, tanítod őket nagyobb igazságokra, hogy megismerjenek téged. És így növeled most a mi hitünket is. Hogy nem kategóriák vannak, hanem te vagy, aki munkálkodsz minden ember életében. És vannak a mi döntéseink, élethelyzeteink, amikor járunk a te útaidon, érdekből, bármiért, mert szeretjük a jót, és utáljuk a rosszat, csak nem biztos, hogy szeretünk téged. És azt nem biztos, hogy szeretjük, hogy te irgalmas vagy, és könyörületes, és személyválogatás nélküli, és feltétlen szeretettel viszonyulsz másokhoz. Mert akkor hirtelen becsapottnak érezzük magunkat. De hát mi? Akkor miért szerettünk? Miért ragaszkodtunk, ha másokat is így szeretsz? Akkor mi a különbség köztünk és mások között? Az a különbség, hogy mi megérthetjük a te feltétel nélküli szeretetedet. És ezen örvendezhetünk, hogy ilyen Istenünk van. Tökéletes Isten, aki úgy szeret bennünket, hogy minket pedig nehéz úton is tud vezetni, és akkor is tudjuk, hogy szeretsz. És mindig van értelme a veled való kapcsolatnak. Hadd, hogy ezt megértve, talán megváltozzon a mi hitünk is. Megvizsgáljuk a hitünket. Nem a hitünk is ugyanebbe a betegségbe szenved, mint ahogy Malakiás könyvében láttuk. Hadd, hogy meggyógyuljon a mi hitünk, és kigyógyuljon a mi életünk, hogy így legyünk tényleg a te követőid. És akkor másképpen látjuk majd a világot. Önmagunkat, az embereket, és téged is, Istenünk. Áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg most imádságainkat, és hallgass meg bennünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen.
Vegyük Istenünk áldását. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik, és megbecsülik nevét. Az én tulajdonom már lesznek, mondja a seregek ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Amen. Áldás békesség.